Usítok ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló, ez esztendő húsvét első napján, ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a kolossi beliekhez írott levele első részének a 27. versében. Istennek öröm üzenetét Pál apostolnak a kolossi beliekhez írott leveléből az első rész 27. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti közöttetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti közöttetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Eddig Istennek írott Biblia. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim! Jézus Krisztus földi életében beszélt arról az ő tanítványainak, és mindazoknak, akik hallgatták őt, hogy szükség van arra, hogy az ember fiát bűnös emberek kezébe adják, meg fogják őt ölni, de harmadik napon feltámad a halottak közül. Elmondta ezt nagyon sokszor az ő tanítványainak, és azoknak, akik őt hallgatták, de alig maradt nyoma az ő szavainak, az őt ismerőknek az életében, hiszen azok, akik őt szerették és körülötte voltak, ismerjük az evangéliumi leírásokból, húsvét hajnalán, vagy elbújtak a félelem miatt, ahogy ezt a tanítványok tették, vagy pedig a temetési szertartás befejezetlenségét szerették volna még kiegészíteni, ahogy hallhattuk ezt a Márk írása szerinti Szent Evangélium húsvéti történeti leírásából, és elindulnak drága kenetekkel, illatos olajokkal a kezükben asszonyok az arimátiai József kertjébe, hogy amit az idő szorításában nagypénteken nem lehetett megtenni, mert már beköszöntött a szombat, és ez kötötte őket a vallási előírás, hogy szombatnapi járóföldnél többet nem lehetett megtenni. Hát most, hogy elmúlt a szombat, ahogy a Biblia használja, a hét első napján kimennek, hogy ami elmaradt, azt még megtegyék. És ahogy leírja Márk evangélista, de leírja a többi evangélium is, asszonyok az elsők, akik húsvét hajnalán mennek, és a legnagyobb kérdésük és gondjuk az, hogy mi ugyan kimegyünk oda, de vajon ki lesz, aki segít nekünk elgördíteni azt a hatalmas követ, amit oda tettek a sziklasírnak a szájához. És aztán kimennek oda, legnagyobb megdöbbenésükre, nagyon szép, ahogy leírja Márk evangélista, hogy amikor fölemelték a tekintetüket, látták, hogy nincs ott a kő a sírnak a szájánál, hanem bent van egy ifjú fehér ruhába öltözve, és kérdezi őket, nem a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Nincsen itt, hanem ahogy ő megmondta, feltámadt. Menjetek vissza, mondjátok el Péternek és a többi tanítványnak, mert ő előttetek fog menni Galileába. Nincsen itt, mert feltámadt. Egy nemzedékkel később a kortárs Pál apostol pedig már valamelyik görögországi börtönből, feltehetően Filippiből írja az ő levelét a kolossébeli gyülekezetnek, és így ír, ahogy hallhattátok, az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttem, mert titok dicsőségének gazdagsága azt tudnélik, hogy Krisztus ti közöttetek van. Húsvét hajnalán Krisztus nincs itt, Három évtizeddel később Krisztus ti közöttetek van, tesz bizonyságot Pál apostol, közöttetek a pogányok között. Az első húsvét reggeli némaság a három évtizeddel későbbi apostoli öröm között bomlik ki, testvéreim, az igazi húsvéti öröm, amelynek két pontját látjuk, és e két pont között szeretném ma szólni közöttetek Istennek ezt a gyönyörűséges örömüzenetét, amit húsvéti evangéliumként készített el, mert a feltámadott Jézus Krisztusnak az ereje, a halál fölött győzedelmeskedő hatalom az, amely megragadja immár nem csak a Galileában vagy Judeában élő embereknek a szívét, hanem amelyik a pogány világban is most már eléri a más néphez tartozókat, a más nyelvet beszélőket, azokat, akik soha nem hallottak az egyetlen Istenről, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. És erről az örömhírről három évtized, és egy ember életében végbement változás lehetőségéről, reménységéről szeretnék ma szólni. Mert lehet, hogy valakinek az életében, a személyes életben, vagy egy közösségnek az életében ennyi időnek kell eltelnie, hogy a nincs itt félelmétől eljusson, a Krisztus közöttetek van bizonyosságáig, de az is lehet, hogy több időre van erre szükség. A legősibb evangéliumi feljegyzés a Bibliában az Márk evangélistától való, aki leírja a történetet, hogy az asszonyok megkenni mentek ki a Jézus testét oda húsvét hajnalán, ahol három nappal korábban elhelyezték. És ahogy már említettem, ez a sietség miatt elmaradt, mert beállt a szombat, épp csak annyi idő volt, hogy eltérték Pilátustól a testet, levették a keresztről, betették, és mindenkinek a vallási előírási törvények szerint a szombat beálltával, ugye ott estétől, naplementétől kezdődik az új nap, ezért jön a három nap. Nos, nem tudták elvégezni a végtisztességtételt. És tudjátok, testvéreim, ez nagyon fontos, érdekes ez a lelki jelenség, talán megértjük ezeket az asszonyokat, hogyha egy kicsit a mikorunkból nézünk vissza, hiszen ma is olyan fontos, hogy az ember a hozzátartozóit tekintve, akikhez ragaszkodik, akikhez köti valami, legtöbbször a vérség, a szeretet, a végtisztességet, azt az ember el akarja rendezni, addig nincs nyugta, ameddig az ő szíve szerint nincs meg ez. És ezeket az asszonyokat ez mozgatja. Elmaradt a megkenetés, amely hozzá tartozott. A korabeli szertartások szerint a temetéshez nincs valami rendben, és valakit, akit nagyon szerettünk, úgy helyezték el a végső földi nyughelyére, hogy valami nincs rendben vele. És ez a veszteség tudat, amely ott dolgozik az emberekben, viszi őket, űzi őket, hogy helyre tegyék, nem tudják, hogy hogyan. De ez az egy gondolat, ami foglalkoztatja őket, viszik ezeket a drága keneteket, és ki lesz, ki segít nekünk, hogy elgördítse ezt a hatalmas követ, amely ott van a sírnak a szájánál. Húsvét hajnalán ez az asszonyoknak a nagy, a legnagyobb kérdése. Mert a lélek vágyik arra, hogy megnyugvást találjon a szeretteit illetően. Itt van mögöttünk, testvéreim, nem sokkal ezelőtt ugye bejárt a világ sajtót ez a bizonyos légi katasztrófa, amelyben a német gép neki ütközött az Alpoknak, és feltehetően a veszteség tudat hatalmas, de nem ez a legnagyobb fájdalom csupán, hanem gondoljatok bele azoknak a családoknak a helyzetében, akik ezt a végtisztességet nem tudják megtenni. Mert nincsenek meg. A testem. Ez nehéz, mert az ember, ha el tud búcsúzni, valamiképpen átlép ezen a nehézségen. Küszködik vele, de mégis. Van egy bizonyosság, ilyen szívszorító történetek maradtak a II. Világháború idejéből, donkanyari magyar katonáink, akik ott maradtak névtelenül valahol az orosz harcmezőkön, évekig, évtizedekig volt, aki egy életen keresztül várta haza a férjét vagy a testvérét. Mert a bizonytalanság az a legnagyobb az embernek az életében. Értjük ezeket az asszonyokat, hogy miért hajtják, mi hajtja őket belülről, hogy menjenek ki oda a sírhoz, és az utolsó nagy dolgot, ami még kijár annak, akit szerettek ők ezen a földön, megtegyék. És húsvét hajnalán ezek az asszonyok csak erre tudnak nézni. Hitük sok mai ember hitéhez hasonló, csak a halálig ér el, és ott lezárul minden. És az élet vége után, a földi élet lezárta után elképzelhetetlen bármifajta lét. Krisztust, a bölcs tanítót őrzik az emlékezetükben, szeretetét viszik magukkal, még ameddig élnek. És valahol itt tart az asszonyok hite húsvét hajnalán. Nagyon érdekes vallomást olvastam nem olyan rég, a talán középgenerációtól felfelé mindenki számára ismert Czeisel Endre genetikussal, aki egy második kemós kezelés után vall arról, hogy ő ateista volt egészen eddig a pontig. És most először, mikor a második kemót is megkapta, és még mindig életben van, azt mondja, hogy mégiscsak van valaki, aki ajándékban adott nekem még néhány esztendőt. Ajándékban, és ki is mondja ezt a szót, hogy a mindenható. Megtanította arra, hogy én, aki az életemet ateistaként leéltem, mégiscsak egy érintettségi ponton érzem, hogy az élet a mindenhatótól való ajándék. Érezhető a jelenléte. De Jézus Krisztus, aki testé lett, és aki itt volt a földön, már nehezebb dió a hit számára. Benne az Isten teljessége. Mert benne az Isten jött el ebbe a világba. Volt itt közöttünk, és van itt közöttünk. De a legtöbb ember megáll itt, és azt mondja, hogy lehet, hogy ő se támad fel, mi se fogunk feltámadni. És ezért a kereszténységével nagyon sok ember a hit e földi élet vigasztalódására rendezkedik be. És úgy gondolkodnak, ahogy ezek az asszonyok is gondolkodtak húsvét hajnalán. Krisztusban egy kicsit magukat szerették. Kicsit magukat síratták, és az ő fájdalmuk feloldására kellett az, hogy kimenjenek a Jézus sírjához. És mikor kimennek oda, várták, hogy ott lesz, kiérnek, nyitva van a sír, és elkezdenek félni. Mert ha Jézus nincs a sírban, akkor él. És összeomlik a felépített világképük. S ha pedig él, azt jelenti, hogy számolni kell ővele az életben, mint feltámadott Isten fiával. 3 évtizeddel később pedig ez a feltámadott úr Isten dicsőségeként ott van a pogányok között, ahogy Pál apostol olyan gyönyörűen vall erről. Ott volt előtte is, az ő személyes életében is. A damaszkuszi úton, aki megragadta, egzisztenciális találkozás volt, nem testben ment szembe vele Jézus Krisztus, fényben ment szembe vele. de megszólította, nevén szólította, kiemelt a régi életéből, Saul, Saul, miért üldözölte engem? És ez az egzisztenciális találkozás, ez a valóságos találkozás a feltámadott Úr Jézus Krisztussal fordítja meg ennek a farizeus embernek az életét, és lesz 13. apostollá, az apostoli kor legnagyobb misszionáriusává, akinek semmi sem drága, háromszor járja meg gyalog a földközi tenger keleti medencéjét, és vállal mindent. Mert azt a kegyelmet, azt az élményt, amit ő megtapasztalt, amit átélt, nem tudta többé megtartani önmaga számára is, vállalva a világ bolondságát, ment városról városra, és hirdette a Krisztus megtartó evangéliumát, hirdette, hogy ő Úr mindenek fölött. Tudjátok, testvéreim, ez a döbbenetes. Az apostol életében ennél rövidebb az idő, de ez megfogható már a mi számunkra, ami itt van az apostoli bizonyságtételben, hogy nem a testi Krisztus volt, amely felrázta őket, hanem a feltámadott Úr, az az erő, amely megjelent az evangéliumi bizonyságtételben, amely a pogányokat egy másik életre vitte el, egy másik reménységet kínált fel, és ez az élet mindennapjaiban megfogható volt, ott a rabszolgák között, ott a görög kereskedők között, ott a világvárosokban, kereskedő útvonalak meccéspontjain. Ez a feltámadott Úr Jézus Krisztus elkezdte formálni a római birodalom keleti arculatát, hogy aztán néhány évtizeddel később eljusson a birodalom központjába. És elkezdje formálni aztán a mai szóhasználatunkban az öreg kontinensnek, Európának az arcát. Ez a feltámadott Úr. Ez, aki bekerül az életbe, a gondolkodásba. Aki kinyitja a reménységnek egy olyan dimenzióját, amely addig ismeretlen volt. És Istenre néztek. Arra az Istenre, aki Jézus Krisztusban hozzájuk, a pogányokhoz, a bűnösökhöz is eljött, és új életet kínált. Nem testben találkoztak vele. Testvérei, nagy tévedés, higgyétek el, ha Jézus visszajönne testben, erre a világra akkor se lennének többen, akik hinnének neki. Akkor földi létében így járt, akkor se hittek neki sokan. Mert akkor, amikor Pál apostol is ott volt a damaszkuszi úton, és azok a keresztények, akik ott az első években, évtizedekben találkoznak Krisztussal, egy egzisztenciális valóság elé kerülnek, amikor dönteni kell, a halott Krisztust akarom-e vállalni, vagy még az se, vagy pedig az élet Krisztusát. És ez a nagy kihívás. Ma is, ez a döntés. Ezen fordul meg minden. És mihelyt vállalom a feltámadott Krisztust abban a pillanatban, az egész élet átminősül, azért minősül át, mert az embernek az elmúlás, a halál fölött győzedelmeskedő remény tölti be az életét és a szívét, és elkezd nem félni. Nézzétek meg, testvéreim, mi van ma a világban? A félelem. És tudjátok miért? Mert a gondolat és a szív minden ehhez a világhoz tapad, és amikor elveszik azt, ami ebben a világban van, megrendül az embernek az élet. Ha visszanézünk, nem is kell olyan nagyon messzire visszamenni a mi magyar történelmünkben. Nagyapáink alól, ahogy kiütötték a létet, elvették mindenüket, földjeiket, eszközeiket, házaikat, több egyetemi diplomával és nyelvismerettel segédmunkákat kellett végezni. És nem rokkantak össze. Semmiből talpra álltak, de azért álltak talpra, mert nem ehhez kötődtek. Tudták, amit Luther Márton olyan gyönyörűen fogalmaz meg az ő énekében, hogy mindent elvehetnek ezen a világon. Egyet nem. Azt a reménységet. És ezért fordítja meg az egész életet. És ezért gyönyörűséges ma is a húsvét üzenete, és nem csak gyönyörűséges, hanem lehetséges. Lehet, hogy egy társadalomban 30 évnek, vagy annál többnek kell eltelni, úgy néz ki, hogy nálunk többnek, hiszen már eltelt negyed évszázad, és nem nagyon mozdul még a lépés, a gondolkodás a reménység irányába. Egy embernek az életében lehet, hogy 30-40 évnek kell eltelni, vagy talán többnek, mint az idézett Czajzelendrének. De egyszer csak felragyog ez a reménység, és ez a húsvét üzenete és gyönyörűsége, és ezt vigyétek el magatokkal, testvéreim. A lét bizonytalanságba, a szekularizált nyugat-európai kulturális gondolkodásba vigyétek ki, van jövője, mert a húsvét evangéliuma itt van közöttünk. Mert itt van Krisztus, akiben Isten szeretni kezdte az embert, és szereti most is, és újra visszajön, és újra belelép az életébe, azért, hogy igazság legyen, ahogy igazság volt egykor ott a kolossébeli gyülekezetnek, az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus közöttetek van. Testvéreim, húsvétot ünneplő gyülekezet. Krisztus közöttetek van. Ő él, ő adjon nektek élő reménységet. Amen. Úr Jézus Krisztus, te, aki értünk lettél emberré, de értünk mentél le a poklok mélyére, hogy kihozd onnan mindazokat, akik a kárhozatra jutottak a sátán munkája által, áldott légy, hogy ma itt voltál közöttünk élő feltámadott úrként. Ezt az élő hitet kérjük mindazok számára, akik hallották ma a bizonyságtételt, hogy régi önmagukat legyenek bátrak elhagyni, fölemelni a tekintetet, és meghozni a döntést, amely döntés aztán átformálja az életet, és kinyit egy másik világot. Azt a világot, amelyet te a tieidnek szereztél, amelynek szépsége, szeretete és gyönyörűsége beleér ebbe a világba, hogy formáljon bennünket, gondolatainkat, emberi kapcsolatainkat, formálja férji, feleségi szeretetünket, szülői gondoskodásunkat, gyermeki ragaszkodásunkat, testvéreink vérszerintiek és lélek szerint valók iránti kötelékeinket. Köszönjük azt, hogy így jössz, így vagy jelen. Köszönjük, hogy ezt a reménységet kínálod a világnak. Te nem a halottak között vagy, hanem feltámadtál, élő Úr vagy, aki nem testben, hanem a lélek igazságában találkozol a tieiddel, és ajándékozod meg őket. És ez a lelki találkozás mégis olyan valóságos, amely nem hagyja érintetlenül az életet, hanem széppé tudja formálni mindazt, ami itt a világban van. És ha nehézségek vannak, akkor segít elhordozni épp ama reménységgel, hogy te mindenben velünk vagy. Így imádkozunk az élő hitért, az örök élet reménységéért testvéreink életében, különösen azoknak az életében, akikben friss a veszteség fájdalma és tudata, vagy éppen ezek az ünnepek hozzák fel a mélyből a régi érzéseket. Könyörülj rajtuk, feltámadott Úr Jézus Krisztusunk, és állj melléjük, adj nekik hitet a te feltámadott győzelmes erődből. Szentelj meg minket, mikor idejövünk szent asztalodhoz, hogy megerősödhessünk a te megtöretett tested és kiontatott vérednek jegyeiben, ezek áldásaiban részesülhessünk lelki növekedésünkre. Szentelj meg minket, és fogadd el mindazt, amit csöndben mellé teszünk. Adj nekünk élő hitet, hogy feltámadjon a mi életünkben is az Úr Jézus Krisztus. Amen.